rezgést annal foglalkozunk, ugye emlékszik rá mindenki ilyenkor hétfőn reggel 10 órakor, és csak hogy belerázódjunk, újra összefoglaljuk, hogy először csak a legegyszerűbbekkel foglalkoztunk, az egy szabadságfokú, csillapítatlan, gerjesztetlen, lineáris lengőrendszerekkel, aztán kicsit vettünk nem linearitást, ugye, ami az ingával kapcsolatban csináltunk, aztán, de azt is linearizáltuk. Tehát gyakorlatilag ebben a fél évben végig lineáris rezgésekkel fogunk foglalkozni, bár éppen ma is lesz egy pici nem lineáris rezgés. Aztán utána hozzáadtuk a csillapítást, megbeszéltük, hogy milyen a légellenállás, a viszkózus csillapítás, a száraz súrlódás, ugye, és abban maradtunk, hogy hát a leggyakoribb a számunkra, és a gépészet számára legfontosabb az a viszkózus csillapítás. És akkor utána jött a gerjesztés. A gerjesztések közül ugye megint megbeszéltük, hogy mi az erőgerjesztés, mi az, amikor az harmonikus, és ez a rezonancia görbe, micsoda, meg a rezonancia jelensége, mint az egyik legfontosabb és legveszélyesebb dolog, ami előfordulhat viszonylag kicsi gerjesztő erők esetén is, nagyon nagy rezgések jöhetnek létre, és a szerkezetet tönkreteheti. De azt is megbeszéltük itt a rezgésszigetelés kapcsán, hogy persze, ha a rezgés amplitúdók kicsik, akkor is kell odafigyelnünk rájuk, mert ugye ezek fáradást okozhatnak, és a fárasztásról meg külön foglalkoztak ugye anyagtanból. Na most a fél év második felébe elkezdünk bonyolultabb rezgésekkel foglalkozni, meg bonyolultabb estekkel, és ehhez ugye a másfajú Lagrange egyenletet tanultuk meg az elmúlt órán. És ugye a zárt helyben is körülbelül ennyi lesz a héten számon kérve, mint amit most elmondtam. Annyit hozzátéve, hogy eddig az egyszerű esetekben ugye mindig a Newton axiomával, a szabad test ábrával, illetve a dinamika alaptörvényével konstruáltuk meg a mozgásegyenleteket. Most pedig tanultunk egy új módszert, ami tulajdonképpen a newtoni egyenletekből, ugye a D'Alembert-elv, tehát hogy átrendeztük a dolgokat, és az erőket és a gyorsulásokat az egyenletnek ugyanaz az oldalára rendeztük, és a teljesítménytétel alkalmazása vezetett el ide, és ez a másfajú Lagrange egyenlet, amit kapunk, ennek három nagyon fontos előnye is lesz, ugye? Az egyik az, hogy az ideális kényszerek nem jelennek meg az egyenletben, tehát a kényszer erőket eleve kirendezi, akkor ideális, hogyha egy kényszer, hogyha a teljesítmény az nulla, ugye ezt mondtuk. Illetve most már így fogalmazok, ha a teljesítmény nulla, akkor ideális kényszer. Tehát előnyei bonyolult rendszerekre, tehát ugye az egyik az, hogy az ideális kényszerek ideális kényszererők nem jelennek meg az egyenletekben. Tulajdonképpen ezzel függ össze az, hogy bár az alakjáról nem látszik, de ez mindig egy másodrendű differenciál egyenletrendszer, másodrendű közönséges differenciál egyenletrendszert ad, tehát közvetlenül a differenciál egyenletek formájában adja az egyenleteket. Másodrendű közönséges differenciál egyenletrendszert ad. Másodrendű közönséges differenciál egyenletrendszert szolgáltat. Tehát a matematikában tanult módszerek azok ilyen közvetlenül alkalmazhatók rá. És hát a harmadik fontos tulajdonság, és azt hiszem ezt kell legjobban értékeljük majd, az, hogy nincsen többé szükség a relatív dinamikára, amit úgy neveztünk. Ugye ez nem volt egy igazán kellemes témakör a dinamikában, mozgó koordinátarendszerben fölírni, vagy egymáshoz képest gyorsuló koordinátrendszerben fölírni a Newton törvényeket, ez a szállítóerők, meg a Coriolis erők, meg az egyébként a számítása miatt nem volt egy kellemes feladat, és logikailag nagyon nehéz is követni, főleg igazán összetett rendszerekbe. Tehát akkor még, amikor az egyikben mozog a másik, még csak-csak elmegy, de mondjuk egy hadszabadságfogó robotkarnak, a hatodik karjának a mozgását kéne úgy leírni, hogy a hatodikat leírom az ötödikhez képest, az ötödiket a negyedikhez képest, a negyediket a harmadikhoz képest, hogy az ilyen kinematikai láncban föl van egymásra fűzve, hát borzasztóan nehéz lenne. Tehát azért ez a klasszikus dinamikával nehezen megy, tehát amit itt tehát ez a relatív dinamika, illetve általában szabad testábra rajzolás az elkerülhető. Ábra elkerülhető. Majd erre ma látunk példákat, hogy hogyan. De persze a kinetikus energiát azt viszont föl kell tudni jól írni, meg a potenciálfüggvény, mindjárt beszélünk a potenciálfüggvényekről is. Tehát most ezek az előnyei, de most nem írom a hátrányait, mert az ember nyilván propagálni akarja a dolgot. A hátrány az, hogy matematikailag egy kicsit bonyolultabb. Tehát nagyon precízen kell tudni deriválni, tudni kell, hogy az egyes derivátjelek mit jelentenek, azt végig kell tudni számolni, de utána az egész kicsit algoritmikusabb, és tényleg automatizálható is, tehát komputer algebra segítségével aztán ezek szépen számolhatók. Na most ugye mindennek az volt az eredménye, hogy ennek a másfél Lagrange egyenletnek az alakja, ugye végül is talán ide írom még, valami ilyesmi volt, hogy N szabadságfokú, tehát amit viszont mindig ki kell írni, hogy N szabadságfok estén ki kell írni az általános koordináta választásokat, tehát hogy ezt pontosan hogyan is csináljuk. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez tényleg egyértelműen írja le a rendszer, tehát ezt le kell ellenőrizni, hogy tényleg kijön-e ez az egyértelmű leírás. Jó. És akkor ezekkel kell fölírni végül is a másfél Lagrange egyenletet, aminek az alakja az a következő lesz. Na, ennek egy kicsit nagyobb a táblánk a csillapítása most a keleténél, mert nyilván csak a... vissza. Na mindegy. Tehát ilyesmi alakú lett, ugye a múlt óra végén itt fejeztük be, hogy a d per dt, d nagy t per dqk pont, minusz d nagy t per dqk, az egyenlő a nagy QK általános erőkkel, K egyenlő 1-től N-ig, ahol a nagy T az ugye a kinetikus energia volt, a nagy QK az pedig az általános erő volt. Na mostan egy dolgot jegyezünk még meg az általános erők számításához, amivel a dolgot lehet gyorsítani. Ha az aktív erőknek, tehát nem a kényszerőknek, az aktív erőknek létezik potenciál függvénye, létezik U potenciál függvénye, akkor a megfelelő általános erőknek is létezik. Egyszerűen úgy kell csinálni, hogy ahogy én a rendszert egyértelműen le tudom írni, tehát minden egyes helyvektornak tudom az általános koordináták függvényébe, hogy hol van, annak a függvényeként is tovább lehet számolni a dolgot. Tehát akkor a megfelelő általános erőknek is van. Ez tehát annyit jelent, hogy ezeket az erőket olyankor ki lehet úgy számolni, hogy minusz du per dqk. Tehát a tulajdonképpen az a bizonyos negatív gradiens jelenik meg, ugyanúgy, csak most az általános koordinátákra nézve. Tehát hasonlóan ahhoz, ami volt a valódi erőknél, ugye ott úgy szerepelt, hogy az Fi erőt azt a negatív gradienseként lehetett kiszámolni az Ri helyvektornak, abból a megfelelő potenciálfüggvényből, tehát ahol ugye ez az erő az éppen hatni fog. Csak egyszer át kell számolni a valódi pozíció koordinátákról az általános koordinátákra, valódi pozíciónak megfelelő koordinátákról. Na most ehhez hasonlóan, ezzel teljesen analóg módon lehet definiálni úgynevezett disszipatív potenciált is. definiálni úgynevezett, ezt írott D-vel jelölöm, jó? D, disszipatív potenciált. Amit ugye itt az előbb is a csillapítás, hogy emlegettem, a viszkózus csillapítás esetén egyszerűen föl lehet írni, teljesen úgy kell csinálni, mint ahogy a rugóknál. A rugó erők U potenciál függvényéhez hasonlóan. Jó, tehát ahhoz teljesen hasonlóan, és akkor arra kell most gondolni, ugye, hogy ha például van egy ilyen csillapító elemem, aminek K a csillapítás tényező, egy ilyen lineáris viszkózus elem, és mondjuk az egyik vége az mozog valami V1 vagy V2, vagy inkább így érem, hogy V hullám, a másik vége meg egy V2 hullám sebessége. Én ma kikészítettem a kék krétát, mert ugye ma sok sebességet fogunk rajzolni. De az egyik vége V hullámmal mozog, a másik vége V2 hullámmal. Jó, akkor ennek a megfelelő potenciál függvénye az úgy fog kinézni, hogy 1/2 K-szor, és kell a csillapító elem két végének a sebességkülönbsége. Tehát a csillapító elemen lévő sebességgel kell számolni, illetve annak a négyzetével, tehát akkor lehet úgy kiszámolni, hogy V hullám mínusz V2 hullám, és akkor ennek a négyzetét kell számolni. Jó? Illetve a skaláris esetben, hogyha ezek éppen ilyen párhuzamosak, akkor persze megegyezik az abszolút értékünknek a különbségével, és akkor ebben lehet szépen számolni. Jó, úgyhogy most legyen inkább itt az abszolút érték az egyszerűség kedvére, hogyha ezek éppen egymással párhuzamosak, akkor egyszerűen a kettőnek a sebesség különbségét kell venni, és akkor ennek a négyzete. Na most ezt ugyanúgy át lehet számolni a QK általános koordinátákra, és ebből akkor a QK, a disszipatív potenciálnak a QK pontok szerinti deriváltjával lehet kiszámolni a megfelelő csillapító erőket. Jó? Na nézzünk akkor ilyen nagyon egyszerű példákat, hogy tulajdonképpen mit is ad, meg hogy is adja ki ezeket a dolgokat különböző esetekben a másodfő Lagrange jelentés, mi a különbség. Ja jó, bocsánat, még annyit, hogy azokat az erőket, amelyeknek sem U potenciál függvénye, sem D disszipatív potenciál függvénye. Disszipatív potenciál függvénye nincsen. Azokat meg QK csillaggal jelöljük, és hát ezek lesznek a gerjesztő erők, jó? Tehát azok, amik ilyen külső gerjesztésként jelennek meg. Ezek például az erőgerjesztés, és hát más hasonló gerjesztő erők, jó? Stb. Na nézzük meg akkor legelőször ilyen nagyon egyszerű példákon, hogy működik ez az egész másfél Lagrange egyenlet. Olyan példákon, amiket már a newtoni egyenletekkel megcsináltunk. Tehát nem egy olyan nagyon nehéz eset, ugye? Példa. És akkor majd látjuk, hogy mi hogyan kell. Hát az egyik ugye a matematikai inga. Ezt tulajdonképpen így még föl se írtam, mert csak a fizikai ingát csináltuk, és most a még egyszerűbb esetet fogom venni éppen azért, hogy gyorsabb legyen a számolás, ugye? Hogyha egy ilyen fonára föl van fűzve, vagy rögzítve van egy M tömegű anyagi pont, és L ennek a hossza, akkor az első kérdés az ugye, hogy ennek hány szabadsági foka van a rendszernek. Ugye, ha másfél Lagrange egyenlettel akarjuk fölírni, akkor nem kell szabadtesttáblát rajzolni, de mindig oda kell írni a példa elejére, hogy hány szabadságfokú. Ez azért is fontos, mert ugye például a végső zárt helyen szokott lenni egy szabadságfokú példa, meg egy két szabadságfokú példa. Sajnos ugye az N szabadságfokból mindig csak ez a kettő marad, de hát zárt helyben csak ennyit lehet végszámolni. És sokszor előfordul, hogy a hallgatók összekeverik a kettőt, és akkor valaki az két szabadságfogót akarja egy szabadságfogóként megoldani, meg fordítva. Itt szépen végig kell gondolni, ugye, hogy ha nem lenne itt ez a kényszer, akkor síkban ez az anyagi pont ugye két szabadságfokkal tudna mozogni, így jobbra-balra, akkor mit tudom, az XY koordináta rendszerbe szépen le lehetne írni az odamutató helyvektort. Viszont van egy kényszer, nevezetesen az, hogy a távolsága ettől az O ponttól, ettől állandó kell, hogy legyen, vagyis ilyen módon a kettő szabadságfokból egyet elveszünk, tehát egy szabadságfoka marad. És akkor utána ki kell írni, hogy na és akkor most mi a Q1 általános koordináta, amit választok. És hát most persze lehetne gondolni, hogy hát legyen a Q1 mondjuk éppen csak az X koordináta. Jó? Akkor is ugye meg tudom mondani, akkor egyértelműen, hogy hol van az anyagi pont, hogyha az X koordinátáját tartom számom. Hát sajnos nem. Ugye, mert úgy rajzoltam meg az ábrát, hogyha itt van az X koordinátája, akkor bizony az is előfordulhatna, hogy ott van fönt. Jó? Ugye, és hogyha az Y koordinátát adnám meg, hát azzal sem, mert meg azt nem tudnám megmondani, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van. Úgyhogy az egyértelmű leíráshoz, az általános koordináta választáshoz mit fogok választani, és az, amit egy idő után hozzá fogunk szokni, tehát ugye nem számolgatunk, vagy nem fogjuk ezt olyan túl sokat gyakorolni, hogy mit választunk általános koordináták, de bizony ezt a fi szöget szoktuk általános koordináták választani, amikor az ingát leírjuk. Már eleve így csináltuk, ugye, amikor a Newton egyenletekkel írtuk fel az egésznek a mozgás egyenleteit. Na most akkor föl lehet írni, hogy mi ennek a kinetikus energiája. Hát a kinetikus energia ugye az 1/2 m-szer az anyagi pont sebességének a négyzete. Na most akkor hogy fog kinézni ennek az anyagi pontnak a sebessége? Hát ugye ha ez fi, és ugye egy síkmozgás van, akkor a szögsebessége az ugye a fi pont lesz. És akkor ennek a pontnak a sebessége, ugye az mellegesz erre, és az meg L-szer fi pont lesz, ezt mindenki szépen ki tudja számolni. Tehát akkor az egész úgy néz ki, hogy 1/2 m-szer L-szer fi pont a négyzeten, vagyis 1/2 m-szer L négyzetszer fi pont négyzet. Jó? Hát ez az, amit egyébként ugye át lenne fogalmazni úgy is, hogy ezt az m-szer L négyzetet, ezt mondom, ez az anyagi pontnak a teljesítményematéka az O pontra, és akkor úgy írtam fel a kinetikus energiát, hogy 1/2 teta O szor omega négyzet. Tehát amikor a fizika ingát csináltuk eredetileg, akkor ezt így csináltuk. Na most akkor jön a következő kérdés, ugye, hogy na és akkor mi van az erőkkel? Hát itt egyetlen egy aktív erő van csak, ez pedig a nehézségi erő, ugye ez a súlyerő, ami, vagy ez a nehézségi erő, ami itt hat rá, ez a nagy G. Jó? És hát akkor az ember gondolkodik, na és akkor most hogy kell ezt a bizonyos általános erőt csinálni? Tehát most azt a legfelső részen lévő egyenlettípust próbálom írni, és még nem írom föl ezzel a potenciál függvénnyel, meg egyebekkel. Akkor ugye ezt át kell valahogy számolni a valódi erőt általános erővé. Ezt ugye a teljesítményen keresztül kell csinálni, az általános erő számítása. És ugye abból kell csinálni, hogy ezt a Lagrange egyenlet levezetésén is mutattam, mert ugye a teljesítménytételből számoljuk, ki kell számolni, hogy mennyi a valódi erőnek a teljesítménye, tehát ez a G transzponált szor az erő támadás pontjában lévő anyagi pontnak a sebessége. Jó? Akkor ez a skaláris szorzat, ez hogy fog kinézni? Ez úgy néz ki, hogy nulla mínusz M szer G, ugye az XY koordinátrendszer, és a fi pont, az pedig, hát ha az a szög fi volt, akkor itt a merőleges száruló szögek miatt ez is fi, tehát ez úgy fog kinézni, hogy L szer fi pont szor koszinusz fi, ugye ez lesz az X irányú koordináta, és L szer fi pont szor szinusz fi lesz a másik koordináta. Na mostan, ha ezt én kifejtem, akkor ez úgy fog kinézni, ugye, hogy mínusz M szer G szer, hoppá, hogy mínusz M-szer G-szer L-szer színusz fi szer fi pont. Jó, és ezt azért választottam itt szét, meg azért csoportosítottam így ezt a mínusz M-szer G-szer L-szer színusz fi szer fi pontot, mert ez ugyannyi kell, hogy legyen, mint a nagy Q1-szer a kis Q1 pont. Tehát az általános erők teljesítménye ugyanez kell, hogy kiadja, mint a valódi erőknek a teljesménye. Mivel a fi pont az éppen a kis Q1 pont, ezért az itt lévő együttható lesz a nagy Q1. Jó? És hát akkor most lehet szépen nekiállni és fölírni a másodfajú Lagrange egyenletet. Ugye a d per dt-je a d nagy t per. Most a q1 pont az itt ugye a phi pont, mínusz d nagy t per d phi, az egyenlő kell, hogy legyen a nagy q egyenlő, és csak egyetlen egy ilyen egyenleten van. Na mi lesz a d nagy t per d phi pont? Ugye ezt valaki kiszámolja, akkor az 1-2-m-szer-l-szer phi pont nézetet most phi pont szerint kell deriválni. Jó, nagyon oda kell figyelni a derivásra. Most jön az a matematikai probléma, tehát sok mindent megspórolok a mechanika oldalon, de matematikai oldalon viszont sokkal fegyelmezettebbnek kell lennem, és ezeket a derivásokat precízen csinálni. A phi pont nézetnek phi pont szerint deriváltja, ugye az két phi pont, akkor az kiesik, és akkor az m-szer l négyzetszer phi pont lesz. És hogyha azt még egyszer deriválom az idő szerint, akkor az m-szer l négyzetszer phi két pont. Ugye? Ugye ez már látszik, hogy ez nem más, mint a teta o, tehát az o pontra számolt egyenlőségi nyomaték szorozva a szöggyorsulásra, az epsilonnal. Tehát ez szépen kiadta az egyenlet. Ez a tag, ez egyelőre nulla. Ez egy kicsit zavaró megint, hogy itten hogy kell ezt phi szerint deriválni, de majd ma beszélünk róla a numerikus megoldásnál, és a phi és a phi pont ilyen szempontból úgy viselkedik, mint két önálló változó, vagy két önálló koordináta, tehát ennek a phi szerinti deriváltja nulla, ez phi-től így nem függ, csak phi ponttól. Jó? És hát akkor a nagy Q egy helyére meg be kell írni, hogy az nem más, mint mínusz m-szer g-szer l-szer színusz phi. És hát, hogyha az egészet így összerakom, akkor a mozgás egyenlet az így fog kinézni, hogy m-szer l négyzetszer phi két pont egyenlő mínusz m-szer g-szer l-szer színusz phi, vagy hogyha átrendezem, leosztok az m-szer l négyzettel, ugye, hogy ilyesmit kapjuk, akkor ilyesmi lesz a mozgás egyenlet, hogy phi két pont plusz g per l-szer színusz phi az egyenlő nulla. És hát ugye ez megint egy nem lineáris egyenlet, és akkor ezen a részen megint lehet linearizálni, és lehet azt mondani, hogy hát ez körülbelül ugye a phi, aztán ugye ha a Taylor sorba fejteném, akkor itt jönne a 1/6 phi köbb, plusz, minusz, stb. Ilyen váltakozó előjellel, de azt mondom, hogy kis rezgésekre elhanyagolható, és akkor kapok belőle megint egy lineáris differenciál egyenletet. Tehát tulajdonképpen a másodfajú Lagrange egyenlet az természetesen ugyanaz fogja kijönni, és egy ilyen egyszerű példa estében mondhatják, hogy hát azért most ezért kár volt ez a sok bohózkodás meg erőlködés itten. Na még egyet említsünk meg, hogy persze, ha kihasználom azt, hogy a nehézségi erőnek van potenciál függvénye, akkor meg lehet ezt a teljesményszámolós részt is spórolni, és lehet azt is csinálni, hogy vagy a nagy U potenciál függvénnyel, ugye föl kell írni, hogy milyen magasan van ez a koordináta, milyen magasan van ez az anyagi pont, mondjuk ehhez képest, ugye, hogyha ez a szög itt phi, akkor mi lesz a potenciál függvény? Minusz m-szer g-szer l-szer koszinusz phi, ugye? Tehát ez ugye lent lesz, a nulla szint alatt, ez a szög itt phi, l-szer koszinusz phi a függőleges komponens ennek eznek. Tehát mínusz m-szer g-szer koszinusz. Na most akkor, ha kiszámoljuk ezt a nagy Q egy erőt úgy, hogy ez mínusz du per d phi, akkor mennyit fogunk kapni? Hát nem egyszerű, mert a koszinusz phi-nek a deriváltja az mínusz színusz phi, akkor itt van már két mínusz, az plusz lesz, de aztán van még itt egy harmadik mínusz is, úgyhogy három mínusz egy a harmadik homályban az egész számítás, és így fog kijönni akkor végül, hogy ez mínusz m-szer g-szer l-szer színusz phi. Hát lehet mondani, hogy egyszerűbb, mint ezzel a teljesítmény számolgatással. Tehát ha van potenciálfüggvény, akkor csináljuk így, jó? De tessék odafigyelni az előjelekre, mert néha nagyon meg tud bonyolódni. Jó, és akár három negatív előjel is lehet, és ugyanazt kaptuk, mint az előbb. Na, akkor most nézzük meg a többi ilyen klasszikus rezgéstanos példáinkat, hogy az hogy megy. Ugye ha most én kihasználom ezeket a potenciál függvényeket, akkor ez így néz neki, hogy d per dt, d nagy t per dqk pont, mínusz d nagy t per dqk. És akkor azt szokták csinálni, hogy a jobb oldalról azt a mínusz dd per dqk pontot áthozzák a bal oldalra, és akkor itt az lesz, hogy ez a d diszipatív potenciál per dqk pont plusz a du per dqk, és ide megírjuk a maradék erőket, amik meg a gerjesztő erők lesznek. Tehát mostantól kezdve próbáljuk meg kihasználni azt. Egy-két esetben elkerülhetetlen lesz, hogy kiszámoljuk ezt a teljesítményt, és az általános erőt kiszámítsuk, de ahol csak lehet, használjuk ki ezeket a potenciálfüggvényeket. Akkor nézzük megint ezt az egyszerű példát, amikor itt volt a rugó, a csillapító, a tömeg, tehát M tömeg, K, S, X az elmozdulás, és még rárakunk egy gerjesztő erőt is, az a nagy FT, vagy nagy F nullszor koszinusz omega T, hogyha éppen harmonikus a gerjesztés, jó? Akkor egy ilyen erőgerjesztés van rajta. Na most ebben az esetben megint meg kell állapítani, ugye nem kell most szabad testábrát rajzolnunk, de meg kell állapítanunk, hogy N egyenlő egy szabadságfokú a rendszer, mert csak a vonal mentén mozoghat viszintesen, és utána a neki megfelelő általános koordinátát ki kell választanunk, és ez most nyilván az X koordináta lesz, ami egyértelműen leírja, hogy ez éppen hol van. Akkor felírjuk szépen ezeket a szükséges fényeket, hogy nagy T egyenlő 1/2 M-szer. Kolléga, nem, állandóan beszél a kollégához, és nem tud szegény írni, jó? Szegény figyelne, meg nézi, és meg állandóan beszél hozzá. Na, 1/2 M-szer X pont négyzet, ugye? Ez a sebességének a négyzete. Akkor a rugóerőnek van potenciál függvénye, az 1/2 S-szer X négyzet. Ez megint nagyon egyszerű, ugye? Akkor van a diszipatív erőknek is potenciál függvénye, az 1/2 k-szor x pont négyzet. Ez megint egyszerű, mert a csillapító elemnek is csak a jobb oldali vége mozog, és a jobb oldali végének x pont a sebessége. Jó? Tehát ezeket mind tudjuk, akkor ezeket ebből mind ki fogjuk tudni számítani, tehát ebből a részből ki fog jönni, hogy a d per dt, d nagy t per dx pont, mínusz a d nagy t per dx. Jó? Itt megint a d nagy t per dx az nulla lesz, az m szer x pontnak a deriváltja az az m szer x két pont. Jó? A du per dx a bal oldalon pozitív előjellel lesz, az természetesen kiadja a rugóerőt erre az oldalra, és a dd per dx pont, az meg kiadja a k-szor x pontot, tehát a csillapító erőt. Na, itt marad még mindig azért, hogy és akkor most mit csinálunk a gerjesztő erővel? Hát ott megint ugyanazt kell csinálni, mint az előbb, csak most nagyon egyszerű mondani, triviális lesz a számítás ebben a tekintetben, mert ugye most felírom az aktív erőknek a teljesítményét, ami az F0-szor koszinusz omega t megszorozva az erőtámadás pontjában levő anyagi pontnak a sebessége, akkor annak x pont lesz éppen a sebessége, ugye? Az pedig akkor nem lesz más, ugye, mint a Q1-szer a kis Q1 pont. Tehát a valódi erőször valódi sebesség, ugyannyi kell legyen, mint általános erőször az általános sebesség. És természetesen ebből kijön, hogy éppen ez lesz az általános erő. Ez néha nagyon triviális, és akkor a hallgatók rá is szoktak szokni, hogy meglátok egy erőt, és azt rögtön beírom, hogy az az általános erő. De azért ez, azért csináltam az ingás példát is, hogy mutassam, hogy ez nem mindig van így, tehát nem lehet egyszerűen a G-t beírni oda. Itt ugye az M-szer, G-szer, L-szer, sinusz fi, ugye nem is mondtam, ugye, hogy ami ide kijön végül is, ez nem más, mint a nehézségnek a nyomatéka az O-pontra, tehát ezt annak idején, amikor ugye a teta O-szor epsilon egyenlő MO egyenletet írtuk föl, ez így jött ki. Jó, és az nem mindig olyan triviális, hogy néz ki az az általános erő. Jó? Majd amikor veszik a féljármű modellt, meg egyebeket majd jövő héten, vagy két hét múlva, akkor fogunk még rálátni példákat. Tehát nem szabad automatikusan zúgyoda bevágni, de most lehet. De most éppen ugyanaz lesz, jó? Mert az X pont, mert az X ugyanaz, mint a Q1. És hát akkor, ha az egészet összerakom, akkor nyilvánvalóan kijön ugyanaz, ami eddig. Tehát ha mindez szépen összekapcsolom és összerakom, akkor természetesen ez fog kijönni, hogy M szer X két pont, meg K szor X pont, meg S szer X egyenlő F nullszor koszinusz omega T. Jó, tehát nincsen vele probléma. Jó, M szer X két pont plusz K szor X pont, F nullszor, és akkor innentől kezdve minden ugyanaz, leosztok az M tömeggel, és akkor emlékeznek rá, ez lesz az a standard alak, vagy referencia egyenlet, amit aztán végig számolgatunk, ez az F0-szor alfa négyzetszer koszinusz omega t, és akkor innentől már nyeregve vannak. Tehát ez megint ugyanazt adja, és megint azt lehet mondani, hogy természetesen egy ilyen egyszerű példán most kár itt ezekkel a deriváltakkal kockáztatni, az emberesleg elront valamit. Na, aztán jönnek persze a bonyolultabb esetek. Ugye a múltkor már beszéltünk az útgerjesztésről, ami ugye a rezgésszigetelés miatt is fontos volt. Meg ugye beszéltünk a negyedjármű modellről, meg ugye ott már kezdenek a dolgok bonyolódni, mert a lengéscsillapítónak is mind a két vége is mozoghat ugye a járműveknél. De megint, hogy egy olyan példát csináljunk, amit már egyszer megcsináltunk, és az ember ugye csak bele akar rázódni, tehát ugye akkor van egy csillapító elem, egy tömeg, itt a rugó, S merevséggel itt az elmozdulása, és a rugónak most ezt a végét mozgatom egy kis R-szer koszinusz omega t-vel. Ugye ez így nézett ki. Na mostan ez a példa olyan szempontból is fontos, hogy ugye egész végig mindig azt mondom az elméletben, csak időben állandó kényszerekkel foglalkozom. Itt viszont egy időben nem állandó kényszer van. Az, hogy a rugónak a végét rá kényszerítem, hogy időben így mozogjon, ez egy időben változó kényszer. Tehát innentől kezdve a másfél Lagrange-egyenletet most olyan estekre is alkalmazzuk, amit szigorúan véve az elméleti levezetésben nem bizonyítottam be, de majd lesz rá ide, akkor a mesterképzésben majd elmondom pontosabban a bizonyítást, de lényeg az, hogy a példa szintjén nyugodtan lehet ezeket azen, sőt, a legésznek a bevezetőjében is fölírtam, hogy a másodfajú Lagrange időben változó geometriai kényszerekre is érvényes. Geometriai kényszerekre is érvényes. Jó, tehát ez azt értem, hogy ugyanúgy lehet mindent csinálni, vagyis megint mondhatom azt, hogy a kinetikus energia, ja bocsánat, ugye mivel kell kezdeni? Azzal kell kezdeni, hogy ki kell írni, tehát szabad testábrát nem kell rajzolni, de ezt föl kell írni, hogy n egyenlő hány szabadságfok, és oda kell írni, hogy a koordinátának mit választanak. Jó? Ez ugyanolyan fontos, mint a szabad testábra. Ez legyen tiszta, mert különben az egész példa megoldás össze tud gabajodni, meg zavarodni, hogyha az ember nézi, és már egyszer ez a koordináta szerepel, egyszer az a koordináta, és nem világos pontosan, hogy mi történik. Jó? Azért most még mind nagyon egyszerűek, mert egy szabadságfok van. Jó? Majd szünet után veszünk két szabadságfokú példát. Tehát akkor a kinetikus energia az ugyanaz lesz, mint az előbb, 1/2 m szer x pont négyzet. Jó? Tehát ebből nyilván ez a rész a d per dt, d nagy t per dx pont, mínusz d nagy t per dx, az megint ugye ugyanazt adja m szer x pont, időszerint deriválva m szer x két pont. Jó? Na mostan a potenciál függvény azonban most egy kicsit bonyolultabb lesz, mert a rugónak mind a két vége mozog. Ugye ezt a szabad testábránál is nagyon mondtam, hogy figyeljenek erre oda. Itt az 1/2 S-szer, és akkor most be kell írni, hogy a rugó két végének az elmozdulás különbségét kell négyzetre menni, mert a rugó tényleges megnyúlása az a rugó két végének a különbsége lesz. Tehát ez x minusz R-szer koszinusz omega t a négyzeten. Jó? Tehát ez lesz a, nem tudom, oda is írhatják alá, hogy ez a delta F, vagy nem tudom mi, tehát ez a rugó megnyúlását kell oda szépen beírni. Persze, itt az előjel mindegy lesz, ugye a newtoni egyenletén mondtam, hogy fontos, hogy elképzeljük, hogy először az egyik végét rögzítjük, meghúzzuk, és akkor abból kell összerakni, hogy pontosan milyen irányú lesz az erő. Itt nincs olyan nagy tragédia, mert négyzetre van emelve, és kifejtés után, ugye, hogyha ezt most az ember szépen kifejti, akkor ez úgy fog kinézni, hogy 1/2 S-szer x négyzet mínusz R-szer x-szer koszinusz omega t, mínusz 2 R-szer x-szer koszinusz omega t, plusz R négyzet koszinusz négyzet omega t. Ugye? Ez már önmagában érdekes, egy olyan potenciált függvényt kaptunk, ami nem csak az x-koordinátától függ, hanem az időtől is függ explicite. Jó? És akkor, ha most ebből valaki kiszámítja, hogy a du per dx az pontosan hogy is néz ki, akkor azt kapjuk, hogy hogy az x szerint deriválva itt kapunk egy s szer x-et, és itt az x szerint deriválva egy mínusz s szer r szer koszinusz omega t-t kapunk, és ennek a tagnak pedig nincsen x szerinti deriváltja. Jó? Hát most, amikor majd ezt megszokják, lehet ezt gyorsabban is csinálni, ugye, ha így ilyen láncszabály szerint deriválom, és azt mondom, a négyzetet deriválom, akkor kétszer egy, az kiesik, és ott marad az x minusz r szer koszinusz omega t, lehet láncszabály szerint is csinálni. Aki biztosabbra akar menni eleinte, inkább írja ki ezt a négyzetre emelést, és utána végezzel a deriválást. Jó? A d diszipatív potenciál az egyszerű lesz, ugyanaz, mint az előbb. 1/2-szer k-szor x pont négyzet, amiből ugye a dd per dx pont az éppen a k-szor x pont. Jó? Na mostan akkor ennyi állt össze, és akkor most az érdekes, hogy megint kicsit zavaró szokott lenni, ilyen Lagrange-et fölösen, és meg kell szokni az első példányban, az ember elkezd meditálni, hogy na és akkor most mi van az általános erővel? Most itt nincsen általános erő, ami az egészet húzigálja? Hát persze azt az R-szer koszinusz omega t-t, hogy az azon a vonalon mozogjon, azt egy ideális kényszer biztosítja, és az, hogy ideális kényszer, ugye ennek a definíciója most már azért igyekeztem mindig úgy fogalmazni, hogy ha a teljesmény nulla, akkor ideális kényszer. Ideális kényszer lehet úgy is, hogy a teljesmény nem nulla, csak úgy, hogy relatív teljesmény nulla. Rá van kényszerítve a sebesség, tehát annak az erőnek, ami ott van, az ideálisnak számít, ami annak a végét mozgatja. Tehát nincsen más általános erő egyáltalán. Pusztán ezekből nem lesz Q csillag. Jó? Tehát igen, az előbb itten ezt megcsillagozhattam volna, jó? Hogy ez csak a gerjesztésből származó általános erő lesz. Jó? Tehát azért oda a Q egy csillagot írtam, mert az összes többit, ami potenciálos, azt már kiemeltem és kiszámítottam. Jó, tehát akkor ideírom, hogy Q egy csillag itt zérus. A rugó végét mozgató erő ideális kényszer. A rugó végét mozgató kényszererő. Is ideális kényszer. Noha a teljesítménye nem nulla, de a virtuális teljesítménye, vagy a relatív teljesítménye az nulla. Jó? Úgyhogy ezért nem kell azokat az erőket beleszámítani, ami ezt a kényszert kialakítja a rugó végének a mozgására. És akkor, ha most összerakjuk az egyenleteket, akkor, hát ideírom, most már úgyis szünet jön, úgyhogy. Tehát akkor így fog kinézni, hogy m-szer x két pont, meg a k-szor x pont. Ugye ott van bal oldalt fölül az egyenlet, a dd per dqk pont. A plusz du per dqk-ból jön ki ez a plusz s-szer x, minusz s-szer r-szer koszinusz omega t egyenlő nulla. Jó, és akkor ugye az egészet át lehet rendezni, tömeggel le lehet osztani, és akkor megint kapom ezt az egyenletet, hogy x két pont plusz 2 d-szer alfa-szor x pont, plusz alfa négyzetszer x, tehát a csillapítatlan rendszer saját körfrekvencia, nagy d a relatív csillapítási tényező, vagy Lerfield csillapítás, az s per m az alfa, tehát de azt kapom jobb oldalra, hogy kiserszer alfa négyzetszer koszinusz omega t, ahol, hát ez lesz ugye a standard alakban az f0 szor alfa négyzet, tehát újra kijön ugyanaz, hogy az f0 statikus deformáció az megegyezik az útgerjesztésnek az amplitúdójával. És akkor innentől kezdve megint visszavezettem erre a feladatra, és tudom szépen csinálni tovább. Tehát a lényeg az, hogy egy útgerjesztéses példát, azt a potenciál függvényen keresztül megint nagyon szépen és egyszerűen meg lehet csinálni. Most ez még megint annyira egyszerű, hogy még mindig mondhatják, hogy na jó, ezért még mindig kár volt csinálni. De a következő, most már ugye csak a szünet után, az a kiegyensúlyozatlan forgó résszel való gerjesztés lesz, és egy kiegyensúlyozatlan forgórész esetén ott már tényleg nehéz lenne megcsinálni a dolgot. Ugye nehéz lenne megcsinálni a dolgot Newton axiomákkal, mert önmagában a kiegyensúlyozatlan forgórész az is egy anyagi pont, vagy egy másik merevtest, szét kéne szedni kettőre, ott be kéne vezetni a köztük levő kényszererőket, és már egy egyszabadságfokú kiegyensúlyozatlan forgórészsel gerjesztett rendszer esetén is hát bonyodalmat okozna ennek a számítása. Jó? Tehát akkor vegyük úgy most ezt a 45 percet, hogy ez arra volt jó, hogy egy picit az egész legalapjait a másfél Lagrange-érnek elkezdjük gyakorolgatni, mint hogy ezt gyakorlatilag csinálták, de ahogy mondtam, a zárt helyiben majd lehet választani, lehet csinálni szabad testábrával is, vagy másfél Lagrange-egyenlettel is. Mindenféleképpen jó lesz, csak lényeg az, hogy tudják, jó, jó? Köszönöm szépen, akkor 15 perc szünet. Valahogy ígértem, még egy utolsó, egy szabadságfokú példa van, foglaljanak helyet, kérem. És aztán utána jönnek a több szabadságfokúak. Ugye ez a kiegyensúlyozatlan forgórész okozta gerjesztés. Hát ez megint nagyon gyakori a gépészetben, rengeteg gépünkben van forgó alkatrész, és természetesen a forgó alkatrészeket nem tudjuk tökéletesen kiegyensúlyozni. Néha meg nem is akarjuk, mert szándékosan rezgést akarunk eltenni. Hát ilyen eset is van, majd ilyenekről is mutatok mindjárt videót. Na most akkor nézzük meg, hogy mi ennek az egyszabadságfokú alapesetben a mechanikai modellje. Ups, már most egy kicsit több helyet kell fölötte hagyni, mert hogy legyen elég helyünk majd a sebességeket jó kirajzolni. Jó, tehát most úgy képzelem el, hogy itt van az M tömeg. Ugyanúgy csak X irányban mozoghat. Ugyanúgy ki van kötve egy rugóval, meg egy csillapító elemmel. Ez már egy elég általános eset lesz így. És most azért is adottam az M-et úgy kicsit odébb, mert most rá fogunk tenni egy kis M0 tömegű, omega szögsebességgel forgó, kiegyensúlyozatlan forgó rész. Tehát itt van a rendszerünk, és itt lesz rajta egy kis rúdon egy M0 tömegű, még gondolkodom kell, hogy hova írjam az M0-at, talán ide jó. Egy M0 tömegű és egy kis E karon elhelyezett dolog. Jó? Tehát az M0-szor E szorzatot, ugye, amit szokszom mondani, gramm-centiméterben, nem tudom, beadtak meg régen, persze az SI mértékegysége az a kilogrammszor méter lenne, ezt szokták egyszerűen kiegyensúlyozatlanságnak nevezni így együtt. Kiegyensúlyozatlanság. Tulajdonképpen ennek a szorzata érdekes csak a kiegyensúlyozatlan tömegnek és az excentricitásnak a szorzata, de persze ebből külön-külön, ugye az M0 az egy tömeg, ez a kiegyensúlyozatlan tömeg. Kiegyensúlyozatlan tömeg. És a kis E, ugye az pedig lenne az excentricitás. És ezért jelöli kis E-vel, hát elég szerencsétlen, hogy nem szabad az exponenciális ezének a függvénynek az alapjával összekavarni. Na most az a kérdés, hogy ha én ezt előírom, hogy ez egy omega szögsebességgel forog, akkor, és ezt is adottnak tekintem, tehát ez itt most egy kis omega előírt szögsebességgel forog körbe, akkor hogyan kell kiszámolni ennek az egésznek a rezgését. Most ráadásul még azt is elképzelem, hogy ezt önben fölülről is megvan támasztva, tehát ha csak így forog, akkor néha előfordulhat, hogy ez fölugrik onnan, de most képzeljük el, hogy ez megvan vezetve egy sínbe, és úgy tényleg csak egy szabadságfokú rendszer. Most akkor ennek megfelelően most kivételesen alárajzolom ezt az X koordinátát, ami az egy szabadságfokú rendszernek, tehát az omega az 1 per szekundumba, vagy radián szekundumba, ugye az a forgórészszög sebessége. Tehát ez tulajdonképpen radián per szekundum, ugye, szögsebessége, tehát ez radián per szekundum, csak ugye az 1 per szekundumot, azt ugye emlékeztetőnek oda szoktuk írni a radián saját magunknak. És ezt is adottnak tekintjük, és persze a K meg az S meg az M az minden ugyanaz, mint eddig volt. Na most ugye itt abból lenne a probléma, hogy ezt az egészet elképzeljük, hogy olyan megy, hogy ez ugye ezzel a ruddal kapcsolódik ide, itt lenne egy kényszererő, ezeket ki kéne pontosan számolni, már két részre kéne szétszedni, tehát ezt szabad testábrával megcsinálni, már viszonylag húzósabb, meg egy kicsit nehezebb lenne a számolás. Viszont, hogyha a másfél Lagrange egyenlettel csináljuk, akkor viszonylag egyszerűen adódik minden. Ahhoz azonban, hogy föl tudjuk írni a másfél Lagrange egyenletben a kinetikus energiát, ami ugye az 1/2 m-szer, ugye ennek a tömegnek a sebessége, hát ennek a tömegnek a sebessége ugye az az x pont. Jó, tehát ezzel nincsen különösebb gond. Ez 1/2 m-szer x pont négyzet, de van még az 1/2 m0-szor annak a kis tömegnek a annak a tömegnek a sebességének a négyzete. Most annak a sebességét hogy lehet kiszámítani? Most azt mondtam ugye, hogy relatív dinamikára nincsen szükség, de relatív kinematikát tudni kell, legalábbis a sebességek területén. Most ugye vagy úgy számoljuk ki ennek a pontnak a sebességét, hogy azt mondom, hogy az egyenlő a Vs plusz az omega kereszt R, ami az S-ből ehhez a kis nulla tömeghez mutat, és akkor azt szépen kiírom, ugye, most ha visszatérünk, ugye, amit tanultak, ugye a dinamikában, vagy kinematikából még a dinamika elején, ugye, hogy ez lenne a súlypont sebessége, ez az X pont, tehát ez lesz itt az S pont akkor, ez a súlypontja, és akkor plusz I, J és K, ugye a szögsebesség az így mutat, akkor az most Z irányba is pozitív lesz, tehát az nulla, nulla és omega. Az kis é távolsághoz pedig fel kell ismerni azt, hogy ha ez itt omega szögsebességgel forog, akkor ez a szög itten ugye folyamatosan nő az időben, és ez omegászor t lesz. Jó? Ahogy az, ha mondjuk innen indítottuk el, akkor ez is szépen fut fölfelé, és akkor ugye ennek az ének a komponenseit kell ideírni, tehát ez itt lesz a kis észer, a koszinusz omega t, ez lesz az x irányba, az y irányba lesz a kis észer, hát nem hagytam elég helyet, a szinusz omega t és a nulla. Jó, tehát kis észer koszinusz omega t, kis észer szinusz omega t, azaz S-ből ebbe a kis O pontba mutató dolog lesz, és hogyha ezt szépen összerakjuk, akkor ugye ez így fog kinézni, hogy x pont, és az i vektor irányba lesz egy mínusz észer omegászor szinusz omega t, illetve a j vektor irányba lesz, ott így kell kezdeni, tehát az a plusz észer omegászor koszinusz omega t lesz, és a harmadik koordináta meg nulla. Tehát ez az egyik útja, hogy ezt az ember így végig gondolja. Itt tulajdonképpen még relatív kinematika se kellett, csak a kinematikát kellett tudni, hogy hogy lehet egyik pontból a másikba szépen átszámolni. Ha most valaki persze tudja a relatív mozgás, rátesz egy koordinátarendszert, ami együtt mozog ezzel a merev testtel, és azt mondjuk, hogy akkor itt lesz egy V szállító, ami éppen az X pont, és akkor ehhez képest ennek van egy relatív sebessége, ami meg ugye éppen az E-szer omega, mert ugye ha omegával forog, akkor ez a V relatív, amit hát betával is jelöltünk, ugye az a kis E-szer omega, akkor a kettőnek a vektori összege lesz a paralogrammal szabály szerint, az a V sebesség, amit itt négyzetre kéne emelni. Na most a kis E-szer omegának megint el kell gondolni, hogy melyik koordinátája pontosan hogy néz ki. Itten ez a szög lesz éppen az omegászor t. Ez lesz éppen az omegászor t. Ha ez a szög, akkor az észer omegának a színusz omega t szeresét valóban negatív előjellel kell venni. Tehát ilyenkor úgy is ki lehet számolni, hogy a v az egyenlő a v relatív plusz a v szállító. Jó, és akkor a szállító lesz az x pont, a V relatívnak meg kell venni az észer omegászor, a színuszos komponense az negatív, a koszinuszos komponense az pozitív, és akkor így is kijön jó. Tehát akár így számoljuk, akár úgy számoljuk, ezt meg lehet csinálni. Na most akkor az a kérdés, hogy hogy fog kinézni ezek után ez a kinetikus energia így négyzetre emelve. Hát persze az 1/2 m-szer x pont négyzet az marad, azzal nincsen gond, de a plusz 1/2-szer m0-szor, itt, amikor ezt kell négyzetre emelni, akkor itt azért mostan sok tagunk lesz, mert egy sebességet most úgy kell négyzetre emelnünk, hogy az első koordináta, Pitagorász tétel, tehát első koordináta négyzet, meg a második koordinátának a négyzete. Jó? első koronát a négyzet, meg másik koronát a négyzet. Na mostan, elnézést, de ezt le fogom törölni, hogy több helyen maradjon. Tehát akkor, amikor ezt négyzetre emelem, akkor lesz benne egy olyan, hogy x pont négyzet, aztán lesz egy mínusz kétszer x pontszor észer omegászor színusz omega t, meg lesz egy olyan tag még, hogy e négyzet omega négyzet színusz négyzet omega t, és akkor négyzetre emeltem az első koordinátát, jó? Utána a másik koordináta négyzete, az plusz e négyzet omega négyzet szer koszinusz négyzet omega t. Jó? Tehát erre mondom azt, hogy a kinetikus energiát kell tudni fegyelmezetten számolni. Nem kellett szabad testábrát rajzolni, nem kellett szétszednem két testre, közé kényszererőket fölvenni, meg hasonlókat, de ezt meg kell tudnom csinálni precízen. Na most akkor nézzük ki, hogy ebből mi jön ki. Hát jön ki egyszer egy olyan, hogy egy ketted, itt van egy m plusz m nullszor x pont négyzet. Ugye, az itt van. Aztán lesz itt egy olyan tag, az egy ketted a kettővel kiesik, de ez negatív lesz, minusz m nullszor észer omegászor színusz omega t. Ugye, ez ebből a tagból jött ki, és itt pedig észreveszem, hogy a színusz négyzet meg a koszinusz négyzet az éppen egy, tehát az utolsó tag az úgy fog kinézni, hogy plusz egy ketted m nullszor e négyzet omega négyzet. Rendben van? Tehát itt volt egy mínusz kettőször egy ketted, az lett itt a mínusz egy, és akkor m nullszor észer omegászor színusz omega t. Jó? Tehát most precízen kell tudnunk számolni, és akkor megvan a kinetikus energiának minden tagja. Na mostan, és lesz olyan egyszerű mostantól kezdve a kinetikus energia, azért ide írom még alá, hogy a többi dolog az egyszerű, tehát az U potenciál függvény az 1 ketted S szer X négyzet, a D diszipatív potenciál az 1 ketted K szor X pont négyzet, és most megint egy furcsa helyzet van. Igen? Igen, köszönöm szépen, hogy szólt, piros pont, jó? Ide szúrják be az X pontot, nagyon fontos. Így van. Az x pont az innen lemaradt. Köszönöm szépen. Fontos lesz, mert a deriválásnál majd nagyon kell, úgyhogy köszönöm, hogy szólt. Jó helyre írtam. Ugye mínusz m nőszor észre x pontszor. Jó. Tehát ez a kettő, ez ugyanaz. És megint egy olyan furcsa helyzet van, ugye, hogy nem lesz egyéb általános erő. Ugye a szünetben itt megint jöttek, hogy nem is, hogy akinek vágy fülem, az most már nagyon piszkálja ezt, most akkor itten. Tudom, például itt is kell, hogy legyen nyomaték, ami ezt hajtja. Ugye, ha ez például egy mosógépnek a centrifugája, és ott van benne a kiegyensúlyozatlan ruha, és ugye a mosógép most rázkódni fog, azt hajtani kell, a hajtáshoz kell teljesítmény és kell munkavégzés, tehát itt mindenképpen az ott lévő kényszer nyomatéknak, ami biztosítani fogja ezt az állandó meg a szögsebességgel való hajtást, annak lesz valódi teljesítménye. Viszont, ha ráülnék erre a forgó koordinátarendszerre és úgy nézném, akkor nem lenne relatív teljesítménye, és tulajdonképpen ez számít ebbe, vagy virtuális teljesítménye. Még egyszer mondom, az elméleti levezetést, azt hiszem a könyvben sincs meg ilyen precízen, hogy az időfüggő kényszerekre is meg lenne csinálva, de lehet használni, és ezt ideális kényszernek kell tekinteni, és az sem szerepel az egyenletekben. Jó, tehát az innen származó S-X meg ez az nagyon könnyű. Na most akkor nézzük meg a többi tagot, jó? A kinetikus energiából származó tagokat, hogy jön ki, mert az viszont egy kicsit bonyolultabb lesz, mint a szokásos. Éppen amiatt, az x-pont tag miatt, amit most a kolléga rám szólt, hogy lefelejtettem. Tehát ha kiszámolom azt a dt per dx pontot, ugye akkor az első tagból kijön az, hogy az m plusz m nullszor x pont, és a második tagból kijön egy ilyen, hogy mínusz m nullszor, és most tűnik el az x pont. Tehát az x pont szerint deriválok, akkor most jön ki az, hogy mínusz m nullszor észer omegászor színusz omega t, és az e négyzet omega négyzetes tagnak, ugye annak meg nincsen x pont szerinti deriváltja. Na most, ha én ezt még egyszer deriválom az idő szerint, akkor azt fogom kapni, hogy m plusz m nullszor x két pont, tehát ez nem is olyan meglepő, ez az ösztömegszer a gyorsulás lesz. A színusz omega t-nek a deriváltja az koszinusz, és akkor a belső függvény deriváltjában egy omega szorzó még kijön. Tehát megint deriválni kell tudni precízen, mínusz m nullszor észer omega négyzetszer koszinusz omega t. Jó? Tehát még egyszer x pont szerint deriválok, és utána még egyszer az idő szerint deriválok, és most ez a tag is megjelenik. Jó? Aztán a többi dolog az ugyanaz maradt, tehát a du per dx az egyenlő s szer x-el, a d diszipatív potenciál per dx pont az egyenlő a k szor x ponttal, és most szépen fölírom akkor a másodfajú Lagrange egyenletet, ugye most így fog kinézni. Plusz d diszipatív potenciál per dx pont, plusz d valódi erőpotenciál per dx egyenlő nulla, mert nincsen más gerjesztés rajta. Jó, legalábbis az ideális kényszer. Tehát, ami előidézi azt, hogy ez állandó szögsebességgel forogjon, az egy ideális kényszer. Na, akkor ez úgy fog kinézni, hogy m plusz m nullszor x két pont, minusz m nullszor e szer omega négyzetszer koszinusz omega t, plusz k szor x pont, plusz s szer x egyenlő nulla. Jó? Így van. És akkor most az az érdekes dolog jött ki, hogy ugye az előbb az útgerjesztésnél a rugóerőből adódott egy gerjesztőtag. Most a kinetikus energiából fog adódni egy gerjesztőtag. Ezt a dolgot, ugye, hogyha matematikai értelemben át akarom rendezni úgy, hogy hát baloldalt legyenek az x-es tagok, és a jobb oldalra átvigyem a gerjesztést, akkor matematikai értelemben ez egy inhomogén differenciál, közönséges differenciál lesz, és a kinetikus energiás tagból származik az, ami a, úgymond a gerjesztőerőt fogja adni a rendszerben. Tehát a végső egyenlet akkor így fog kinézni, sőt, akkor engedjék meg, hogy leosszak m plusz m nullal egyúttal, ugye az ösztömeggel, és akkor ez úgy fog kinézni, hogy x két pont plusz 2d szer alfa szor x pont, tehát a k per m plusz 1 null az lesz az a 2 szer alfa szor, aztán lesz a plusz alfa négyzet szer x, ez az s per az m, per m plusz m null, és a jobb oldalra pedig valami ilyesmit fogok kapni, hogy m null per m plusz m nullszor kis e, szorozva omega négyzettel és koszinusz omega t-vel. Na, ez azért már nem teljesen triviális, ez már nem egészen úgy néz ki, mint ahogy eddig kinéztek az erőgerjesztésnél, meg az útgerjesztésnél a dolgok, mert ide nagyon könnyű volt odaírni, hogy na és ha most ezt megfeleltetjük az f nullszor alfa négyzetnek, és megpróbáljuk ezt úgy felfogni, mint ahogy az erőgerjesztésnél volt, akkor azért itt először is omega négyzet van, és nem alfa négyzet, tehát itten a, úgymond a gerjesztésnek az amplitúdja ezzel fog változni. Jó? Úgyhogy nem is így szokták ezt összehasonlítani, hanem azt mondják, hogy ezt az m0 per m plusz m0 szorét, ezt definiálják úgy, mint egy kis r nullat. Na most mi ez a kis r null? Csak hogy de jobban úgy néz ki, mintha kis r null szor omega négyzet lenne. Jó? Ezt a kis r nullat, ezt úgy értik, hogy ugye a kis r null szor az m plusz m null, az ugyanannyi, mint az m null szor e, ez lenne akkor a rezgési amplitudója ennek az egésznek, ha itt nem lennének rugók meg semmi se. Csak ez itt járna körbe, és akkor ez a súlypontját igyekezni nagyjából ugyanott tartani, és akkor ez lenne az úgymond a végtelen lágyan megtámasztott rendszernek a rezgési amplitudója. Tehát kis r null a végtelen lágyan vagy rugó nélkül megtámasztott rendszer rezgési amplitúdója. Hát ezt a képletesnek írhatja valaki még egyszer, hogyha nagyon szűkösre sikerül, de most itt idő hiányában nem akarom még egyszer fölírni. Azt viszont leszeretném írni, hogy akkor ez így néz neki, hogy x két pont plusz 2d alfa szor x pont plusz alfa négyzetszer x egyenlő kis r nullszor omega négyzetszer koszinusz omega t. Tehát nem ez a kis f nullszor alfa négyzetlen a kis r nullszor omega, de hogyha én most ebből azt az xt-t ki akarom számolni, ugye t tart végtelen esetén a tranziens után megy a partikuláris megoldáshoz, ami ugye ugyanúgy nagy ászor koszinusz omega t mínusz egy fázis szög lesz, tehát valami ilyesmi néz ki, akkor a nagy A amplitúdót azt most az R0-hoz szokták viszonyítani, és nem az F0-hoz. Ha viszont az R0-hoz viszonyítják, és nem az F0-hoz, akkor itt megjelenik az omega négyzet per alfa négyzet szorzó is a nagyításban, az pedig ugye éppen a frekvencia hányados, amit meg lambdával jelöltünk, tehát erre egy olyasmi fog kijönni, hogy lambda négyzet per négyzetgyök alatt 1 minusz lambda négyzet a négyzeten, plusz 4 d négyzet lambda négyzet. Rengetegféle ilyen rezonancia görbét lehet fölén, de például a kiegyensúlyozatlan forgórészeknél inkább ezt szokták használni, és ez a lambda, amit előkerül, ez tömpen nem más, mint az omega per alfának a négyzete, ami így a váltás lesz, és akkor a kis f0 az úgy nézne ki, hogy a kis r0-szor az omega per alfa négyzet, és akkor azzal átszoroztunk, és akkor így jön ki szépen ez a rezonancia görbe. Na mindegy, rengeteg ilyen rezonancia görbét lehetne még csinálni, ráadásul tudjuk jól, hogy nem is feltétlenül a rezgés amplitúda a legfontosabb, hanem ugye az aktív rezgés szigetelés, meg az a fontos, hogy a talajba mekkora rezgés megy, és a környezetét hogyan rázza az egész. Azt meg megint egy harmadik, meg negyedik féleképpen kell kiszámolni, aki majd talán gépek dinamikáját, az itt még ezt végig fogja nézni, és akkor mi nagyon-nagyon sokféle rezonancia görbéről is fogunk beszélni. Jó? Tehát a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen a standard alak ebben az esetben, csak ilyenkor ugye ide az F0-szor alfa nézet idő, akkor itt az omega per alfa váltószámot is be kell írni, és akkor az a rezonancia görbébe is itt bele fog bújni. Na nézzünk meg egy ilyet. Ugye azt mondtam, hogy persze nagyon sokszor igyekezünk a gépeinket néha jobban kiegyensúlyozni, tehát turbináknál, ventilátoroknál, kompresszoroknál, meg egyébként ez nagyon nagy, nagyon fontos előírás. Tudjuk azt is jól, hogy nem is tudjuk mindig jól megcsinálni ezt a kiegyensúlyozást, tehát robbanómotoroknál, meg egyébként már eleve a dolog viszonylag reménytelen. Vannak viszont olyan gépek, amikor kifejezetten szándékosan kiegyensúlyozatlan forgórészeket teszünk bele. Ugye a mobiltelefonban, mondtam, most már vannak gyorsásérzékelők, de vannak bennük ugye gerjesztők is, ez a kis bizergető hangot, amit kapunk. Sőt, most már ugye ilyen kis heptikus játékok is vannak, ugye lehet ezt a golyót egyensúlyozni vele, és akkor, amikor a golyó belesik a lukba, akkor érzi az ember a kezében, hogy most megütötte, meg melyik falán pattan, mert még azt szerint is be tudják osztani. Természetesen nagy gépeknél is ez nagyon fontos, főleg a rázógépeknél, tehát amit a különböző osztályozó meg rázógépekhez szoktak használni. Nem ez az, hanem ez talán így. Jó, hogy egy kicsit jobban látszódjék. A hangot is talán hagyom, hát ha hallatszik bele valami. Elindult vajon? Na most elindult. Jó, tehát itt lehet látni egy ilyen kiegyensúlyozatlan forgórészt. Ott van fönt ugye az excenter, ott középen. Ezeket a gumibabákat érdemes még látni, amire az egészet ráhelyezik. És most azt lehet látni, hogy viselkedik az egész gép, mikor megáll. Akkor bizony egész ijesztő tud lenni, főleg itt a vége felé. Majd mindjárt tanuljuk a többszabadságfokú rezgéseket, lehet azt is látni, hogy mikor van, amikor függőleges irányban rezeg, és mi az, amikor a vége felé meg már ilyen viszintes irányban is mozog. Most megy át körülbelül a függőleges rezonanciáink, lehet látni, hogy a gumidugók azok milyen óriási módon deformálódnak, és aztán utána van még egy ilyen kis viszintes irányú rezgése is, mielőtt még a dolog teljesen leáll, és hát ott lehet látni, hogy mekkora excentert tesznek az oltalára, és akkor ezeken a rázdákon aztán előfordul néha az is, hogy fölfelé megy a rázda, meg lefelé. Osztályozásra nagyon sokat használják, egyébként mikroelektronikai alkatrészeknek az irányváltásán, válogatásánál ezek a rázógépek borzasztó fontosak, rengeteg szabadalom fűződik hozzájuk, nagyon nehéz ezt pontosan számolni. Nagyon sok múlik a kísérletezésen, meg intuíción, meg ügyeskedésen, mert a millió egy pattogó dolgot, ami ezeken a rázóasztalakon mozog, hát azt még a mai számítógép kapacitásokkal nagyon nehéz ugye így előre jelezni. Na, akkor ezt megállítjuk, és itt van a mosógép. Ugye a mosógépek azok, múltkor mondtam, klasszikusan ilyen rugós lábakon állnak, ma viszont itt lehet látni, áruházban kirakják így, hogy az oldala ilyen plexi, és át lehet rajta látni. Itt lehet látni ezeket a hatalmas rugókat, amikre ezek fel vannak függesztve. Egy mosógép, az összes csatlakozó vezeték, az mind nagyon rugalmas és flexibilis, tehát, hogy ne tépje el. Ma már ugye ezt elég jól el tudják titkolni, úgymond, hogy a mosógépek mennyire rászkódnak, mert ugye a dobozukon belül mozognak csak. Ha az ember rakja be a ruhát, akkor lehet megnyomni a dobot, és akkor lehet látni, hogy milyen eszméletlen nagyot tud deformálódni a dob. Nagyon puha rugókra van felakasztva, és ezeknek a számítása az megint nagyon nem triviális, hogy ezt pontosan hogy is kell csinálni. Jó? És hát a mosógépeknél is elkerülhetetlen ugye az, hogy ezek néha kiegyensúlyozatlanul járjanak. Aztán még az útgerjesztésről volt még két videó, csak a múltkor ugye nagyon szaladtunk, és nem tudtam már megmutatni, mert most már kéne csinálni a több szabadságfokú rezgéseket. Na itt lehet látni ugye a kerék útfelület kapcsolatból, hogy milyen dolgokat tud produkálni néha, amikor elválik a kerék az úttól, és itt majd lassítva lehet látni, hogy milyen elképesztő volt, és milyen szinte irracionálisnak tűnik a mozgás, hogy ugye még aközben is gázt ad, mikor már majdnem oldalra esik az egész kocsi, és ugye már földobta magát a másikot, egy pillanatban mind a négy kerék a levegőbe volt, ahogy átdobta az egyik oldalra, a másik, ott szalad el valaki az énél, és ugye itt egy szakadék van, csak úgy mellesleg mondom, tehát itt egy szakadék felé jön az autó, és már mindenki úgy néz ki, hogy most már le fog menni, és akkor végül mégis be tudja venni. Nagyon érdekes megint a kormányt nézni, hogy még mindig a szakadék felé kormányoz, de jól csinálja, mert így tudja a hátulját kifaroltatni, és így tudja a legélesebben, és csak most szedi vissza a kormányt, mikor már tényleg kim van a szél előtt. Jó, aztán persze az, hogy a kerekek azok mennyire vannak az úttal kapcsolatban, és mikor hogy van, az a tömegeloszláson is múlik, ugye. Itt lehet látni, ugye, hogy élvezik nagyon, hogy szépen felszálltak a hátára, de az eleje az ugye már alig ér hozzá. Na jó, nézzük a több szabadságfokú rendszereket, jó? És az első ilyen több szabadságfokú rendszer, azt egyébként meg ezt elfelejtettük a szünetbe föltenni, pedig ezt kellett. Itt vagy, Ambrus, köszi szépen. Tedd már át, Véci, erre a sarokra, mert úgyis erre a táblára fogok írni, és akkor, hogy ne zavarja a táblát, meg a látványt. Köszi szépen. És akkor ide föltesszük, hogyha el tudod idehozni. Ez ugye a rugós inga lenne, ami persze most megint lehet azt gondolni, hogy hát ez most persze itt csak valami játék, vagy nem tudom micsoda, hogy mondjuk nézzük először ezt az elől lévők is. Ugye ez olyan, mintha egy inga lenne, csak ugye olyan inga, amelyiknek egy olyan gumiszálon van, ami szintén rugózik. Hát itt ugyanúgy lehet ezen is nézni, hogy ezek hogy mozognak. Elég furcsa mozgásuk van, és föllerángatóznak, meg ugye ha csak függőlegesen megy, akkor gyakorlatilag menne úgy, mint egy szabadságfokú lengőrendszer, de ugye tud még így is lengeni. Na most erre lehetne mondani, hogy hát ez biztos csak megint valami kis elméleti játék, meg bevezető, de ezek a legegyszerűbb modellek a 60-as években nagyon sokat kutatták őket, ezt a rugós ingát, elsősorban a távvezeték rezgések miatt. Ugye azt hiszem tavaly télen voltak nálunk is ilyen nagy távvezeték szakadások Zalában, amikor ugye rárakodik a jég, és szél is fúj, és bizonyos körülmények között a távvezeték elkezdenek belengeni. A távvezeték maga is olyan, ugye, hogy egyrészt ugye egy a függőleges síkban olyan, mint egy ilyen rugós inga, másrészt pedig jobbra-balra is tud lengeni, mint egy inga. Sokkal bonyolultabb, mint ez, mert természetesen ez most itt síkban csak két szabadságfokú lesz az anyagi ponttal, hogy tud mozogni a síkban. A távvezetékek azok pedig hát kontinuumok, nagyon sok szabadságfokuk van, még mindenféle ilyen alakokkal is rángatózhatunk, de az alapprobléma, hogy egyáltalán elkezdjük megérteni azt, hogy hogyan mozog valami, amikor oldalirányba is tud lengeni, és függőlegesen meg rugózik, az mégiscsak a rugós ingának az esete. Jó, úgyhogy most nézzük meg, hogy több szabadsági fokú rendszerek esetén ezt hogyan csináljuk. A Lagrange egyenletnek az alkalmazását, és akkor ezzel majd el fognak tudni kezdeni foglalkozni a jövő héten, mert a jövő héten ugye húsvét hétfő van, és akkor nem fogunk találkozni. Na, tehát egy olyan esetre gondolok mostan, amikor az ingának a felfüggesztő szála ugye rugalmas, és egy S-merevségű rugóval van kialakítva, és hát ennek mostan emma tömege megint, jó? Na mostan adat. Jó, nagyon kevés adattal fogunk számolni. Ja igen, tehát ez példa. és azért zárójelbe írják oda, hogy távvezeték. Ezt szoktam ajánlatni, és távvezeték rezgését is így szokták modellezni. Jó? Tehát úgy kell elképzelni, hogyha szaladna a távvezeték, és akkor a közepén, a legmélyebb belógás helyén megnézzük, ott így föl le is tud rugózni, meg jobbra-balra is tud lengeni. Jó? Tehát adatnak tekintjük ezt az M tömeget, az S merevséget, bocsánat, az M tömeg, S merevség, és a rugónak a feszítetlen hosszát. Jó? Tehát mondjuk azt, hogy ez az L hossz, hogy itt lenne a rugó feszítetlen. Jó? Tehát én ezt most oda megyek, és megemelem pont annyira, hogy éppen feszítetlen legyen, ez az L hossz is legyen adat. Jó? Ez is fontos lesz itt a potenciális energia, meg az egyéb számításoknál. Tehát ez az L, és akkor oda lehet írni, hogy rugó feszítetlen hossza. És más kérdés, hogy a másik irányban a rugó az meg valószínűleg akkor ugye elenged, tehát a másik irányban nyom, de nem lehet nyomni a rugót, és a távvezetékeknél is így van, tehát a távvezeték is föl tudja úgymond dobni magát a levegőbe, mint hogy hintázásnál is meg tud lazulni a lánc, hogyha az ember ugye éppen úgy hintázik. Ez egy fontos nem linearitás, hogyha már tényleg mondjuk egy távvezetéknél rövid zár volt, az egész ugye megrándult, földobta magát a levegőbe, és elkezd rángatózni, amikor ezeket számítják, és figyeljük, az oszlopok fogják-e bírni, vagy a távvezet... Jaj, most eszembe jutottak jó történetek. Annak idején a VEIKI-ben, a villamosenergia kutatóintézetben voltak ilyen nagy feszültségű zárlatkísérletek, ahol ilyenekkel lehetett játszani és nézegetni. Ezek fantasztikusan látványos kísérletek voltak, és olyan nagy rövid zárlatot Ausztriában nem is engedélyeztek, mint amit itt lehetett csinálni. Akkor mindig a terrelosztótól kellett kérni engedélyt, és az osztrákok is jártak ide néha kísérletezni. És ugye ezek a kísérletek őrült veszélyesek voltak, rendszerint ilyen beton bunkerben ültünk, és kifelé mentek ugye az összes ilyen gyorsásérzékelőben, nyúlásmérőben, minden dupla szigetelésben, ugye rettenetesen nagy elektromágneses erőterek voltak rövidzárlatkor, és hát ilyen robbanásszerűen történt minden, és utána minden rángatódott össze-vissza, meg eltörtek a porcelánbabák, meg a tartó szigetelő elemek, nem tudom, és akkor közben kellett nézni, hogy tömpen mi is, hogy történik. Mindenki ki volt tiltva, de általában, ha ilyen gyors kamerás felvételek voltak, azok ugye rá voltak téve valahol az épület tetejére. Az osztályok jöttek, hogy őnekik viszont van egy ilyen fém dobozuk, és ők igenis ketten ebbe a fém dobozba ott akarnak ülni, és ők közvetlen közelről akarják filmezni majd a rövid zárlatot. És ugye hát mondták itt a főnök, nem akarta semmiképpen sem megengedni nekik, mert ott belül tényleg olyan össze-vissza áramok mentek, hogy néha csak úgy kigyulladt egy vezeték, ami ugye erre ment, és elkezdett égni. Még a bunkeren belül is, tehát az ember nem értette, hogy mi történik, és ilyen szirénák, meg zélámpák. Na mindegy, meg ugye jöttek állandóan Feredék halickával, csak éppen legyen szíves meg. Vagy nem itt beszélnek? Valahonnan hangjönbe. A Feredék kalicka, meg mi, hogy nekik ott benne nem lesz semmi bajuk, és itt a magyarok még okoskodnak, de a végén meg lett nekik engedve, tényleg oda lettek a film, a kis kukucskán át filmezték a ezét, és tényleg nem lett semmi bajuk, de egész különleges látvány volt, amikor megtörtént ez a nagy áramütés, akkor ez a körülbelül 1 négyzetméter x 2 méteres ilyen filmdoboz így szépen fölállt a sarkára, aztán egy picit gondolkodott, aztán egy zuttya eldőlt oldalra, és gyerekek meg másznak ki belőle a gyors kamerával, meg minden, de... Úgyhogy vigyázni kell ezekkel a nagy áramokkal. Na, hát ilyen történetek esnek meg, amikor ilyen nagy feszültségű zárlatok vannak, és olyankor kell nézni, hogy na most akkor ezek hogy is fognak mozogni. Na, hány szabadságfokú ez a síkban? Hát 2. És mit fogunk tekinteni általános koordinátának? Ezeket most akkor írom zölddel. Hát tekintsük a Q1 általános koordinátának a rugó megnyúlását, tehát ez lesz nyilván az R, a kis R, hogy ez milyen messzire nyúlt meg, és a másik általános koordináta, az pedig legyen ez a phi szög. Tehát a Q1 egyenlő a kis R-rel, és a Q2 az egyenlő a phi-vel. Jó? És akkor tömpen nem tudjuk, hogy a nehéznek a dolog, ugye hát ha nehézségi erőtér van, akkor itt csak nincs csillapítás, csak 2 potenciálos erő van, a rugóerő meg a nehézségerő, hát azért ezt meg kell tudnunk csinálni, ugye ez nem olyan vészes. A kinetikus energiát is fel kell tudni írni, az 1/2 m/v². Most nézzük meg, hogy ennek a sebessége hogy jön ki. Hát ugye mondtam, hogy azért relatív kinematikát azt kell tudni, tehát hogyha azt mondom, hogy ez itt ugye mondjuk a forgórendszerben nézem, akkor ez itt fog mozogni R-szer phi ponttal. És most vigyázzunk, ugye mind a kettő időfüggő lesz, tehát az R is függvény az időnek, meg a phi is. Korábbi példákban az R0, meg nem tudom, micsoda, azok konstansok voltak. Itt most az R az időfüggő, változtatja a hosszát, ugye? Tehát majd kell majd idő szerint deriválni. És ugye ez pedig, ami még ehhez képest megy itten ezzel a bizonyos R ponttal. Jó, és akkor a kettőnek az összege, pitagorászi összege lesz a V-sebesség ennek az egésznek. Na, de ezt akkor most nagyon könnyű kiszámolni, mert ez 1/2 M-szer R pont négyzet plusz R négyzet phi pont négyzet. Jó? Csak még egyszer mondom, arra kell ügyelni, hogy az R is függvénye az időnek, meg a phi is függvénye az időnek. Tehát itt megjelenik egy olyasmi, ahol mind a kettő benne van, és mind a kettő fontos. Jó? Akkor nézzük meg a potenciál függvényt. Az U potenciál függvény, ugye az egyszer lesz a rugó erőből származó, csak a rugó erőből származónál figyelembe kell venni, a rugónak a feszítetlen hossza az L, tehát csak az L-hez képesti további megnyúlása az, amit ki kellene számolnunk, jó? Tehát az 1/2 S-szer az R minusz L a négyzeten, jó? És hát ezen kívül kell még a magasságát meghatározni, az pedig ugye minusz M-szer, G-szer, R-szer, koszinusz, fi. És ugye látják, hogy itt azért nem triviális dolgok vannak, az R is függ az időtől, meg a fi is függ az időtől, tehát majd meg itt is R pont is, fi pont is, R is, tehát ezekre mind oda kell figyelni. Más viszont nincsen. Tehát csillapítatlan a rendszer, nincsen benne, vagy elhanyagolom a csillapítatlan, ugye azt mondtuk, hogy a légenállás kisrezgéseknél ugye elhanyagolható. Na akkor írjuk fel a mozgásegyenleteket. Ugye két mozgásegyenletet kell felírnom, d per dt, d nagy t per a q1 pont, az a dr pont. És ugye, ahogy mondtam, ezt most például csak a rövid zár gerjeszti. Ha szél lenne, akkor persze ki kéne számolni egy gerjesztő erőt is, de most tegyük fel, csak egy ütést kap a rendszer. Ugye a rövid zár az olyan, mint egy ütközés, amivel ugye majd a zárt helyben is lesz, hogy az fogja indítani a rezgést. Tehát d per, tehát csak egy indítási feltételt ad. Ez pedig a d per dt, dt per dfi pont. Aj, ja Istenem, összekevertem, jó? Tehát dt per dr pont, természetesen itt végig az q1 szerint kell csinálni. Már meg akartam úszni, már második egyenleten járt az eszem. Most kell írni azt, hogy ez a dt per dfi plusz du per dfi egyenlő nulla. Jó, tehát így kell fölírni szépen a két egyenletet. Na mostan egy picit csináljuk alaposan ezt a kinetikus energia részt, jó, nehogy elrontsuk. Tehát ha valaki kiszámolja azt, hogy mi a dt per dr pont, az egyszerű, az m-szer r pont. Ha utána kiírjuk azt, hogy mennyi a dt per dr. Ugye ez eddig mindig nulla volt az összes eddigi példáinkban. Most van az első eset, amikor igenis függ az R-től is. Ugye akkor ez úgy fog kinézni, hogy M-szer R-szer phi pont négyzet. Jó? Jó. Utána majd ezt idő szerint deriválni, ez már könnyű lesz. Nézzük meg, hogy mi a dt per d phi pont. A dt per d phi pont az úgy fog kinézni, hogy M-szer R négyzetszer phi pont. Jó? dt per dφ az nem lesz, tehát az a része az könnyű. dt per dφ az nulla, ugye ebben φ függés az nincsen, csak φ ponttól függés van, de az egész, ami miatt csinálom, az az, hogy lesz egy nagyon nehéz tag, ez amikor a dt per dφ pontot kell még egyszer idő szerint deriválni. Tehát ha azt számolom ki, hogy d per dt-je a d nagy t per dφ pontnak, jó? Akkor itt lesz bonyodalom, mert az R is függ az időtől, meg a phi pont is függ az időtől. Na most az R négyzetnek az idő szerinti deriváltja, az hogy néz ki? Az R négyzetnek a pontja. Ugye azt úgy kell csinálni, hogy először láncszabály. Először deriválok R szerint, és aztán az R-et az idő szerint. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy kettőször R-szer R pont. Jó? Ez nem triviális láncszabály, tessék utána gondolni, de azért mondtam, hogy Rendben van, nem kell rajzolnunk szabad testábrákat, de kell tudnunk deriválni. Tehát ezt nem szabad elrontani. Tehát lesz egyszer olyan tag benne, hogy két m-szer, r-szer, r-pontszor, fi-pont, és lesz benne egy olyan tag, hogy plusz m-szer, r-négyzetszer, fi-két pont, mert ugye szorzatfüggvényt kell, szerint kell ráadásul deriválni. Hát én remélem, hogy a du per dr, meg a du per dfi az nem okoz senkinek se gondot, tehát hogy az viszont fog menni most már könnyen. Jó? Tehát akkor az első egyenlet így fog kezdeni, hogy m-szer r kettő pont, jó? Utána lesz egy mínusz m-szer r-szer fi pont négyzet, és utána lesz még a plusz du per dr, amikor ezt r szerint deriválom, akkor lesz egy plusz s-szer r minusz l, és kell ennek az r szerinti deriváltja, hogy mínusz m-szer g-szer koszinusz fi egyenlő nulla. Jó, tehát így fog kinézni az első mozgás egyenlet, hogyha minden igaz. Minusz m-szer g-szer koszinusz fi, s-szer l minusz fi, és minusz m, igen, jó. Akkor most nézzük meg a második egyenletet, az úgy fog kezdődni, most előreírom ezt az m-szer r-négyzetszer fi két pontos tagot, megint mindenki érzi, hogy ez olyan jó lesz, mert ez az m-szer r-négyzet, ez lesz a teta, az O pontra, és azzal van szorozva a szöggyorsulás, tehát rá lehet ismerni, hogyha a newtoni, vagy nem, amikor alaptörvényemet csináltam, akkor ezek melyik tagból melyik jön neki. Igen, de utána jön a plusz 2 m-szer r-szer r pontszor fi pont. Jó? Utána a dt per dfi az nulla, és a du per dfi az pedig plusz m-szer g-szer r-szer színusz fi egyenlő nulla. Jó? Plusz m-szer g-szer r-szer színusz fi. Helyes. Na, akkor most mit tudok ezzel a két egyenlettel csinálni? Hát ha így van fölírva ilyen teljes pompájában az összes nemlinearitása, akkor nagyon nehéz róla mit mondani. Alapjában véve így, hogy benne vannak a koszinuszok, szinuszok, ez az r-szer r-pontszor fi pont, az r-szer r-pontszor fi pont az egy harmadfokú tag, az r-szer fi pont négyzet az is egy harmadfokú tag, tehát ez így egy nem lineáris, másodrendű, kétdimenziós differenciál egyenletrendszer, és hát következő órán el fogjuk kezdeni csinálni a linearizálást, hogy hogyan kell ezeket linearizálni. Másodrendű, kétdimenziós, diff, egy, rendszer. Jó? De hogyha nézegetjük, akkor itt az ember sok mindent fölismer. Ugye nyilván azt mondja, hogy ja igen, hát ez az m-szer g-szer koszinusz fi, ez a nehézségi erőnek nyilván az sugárirányba vett vetülete, és hát nyilván negatív. Ez az s-szer r minusz l, ez nyilván rugóerő. Ez itt mi a csoda lehet? Ez az m-szer r-szer fi pont négyzet. Ugye, hogyha mi ezt a forgó koordináta rendszerben csináltuk volna, és relatív dinamikával csináltuk volna, akkor hát ezt itt is mondhattam volna, igen. Mi ez az m0-szor észer omega négyzet? Ugye ez a forgórendszer, hogy ez a szállító erőnek egy speciális fajtája, az észer omega négyzet lenne a normális gyorsulás, és akkor ez lenne a centrifugális erő, és ez a centrifugális erőnek a megfelelő irányú vetülete. Ez az m-szer r-szer fi pont négyzet, ez szintén a centrifugális erő lenne, tehát ha most valaki ezt relatív dinamikával akarta volna ezeket a mozgásjelenteket ilyen klasszul és egyszerűen fölírni, akkor abban a ezzel együtt mozgó forgó koordinátrendszerben ez lett volna a szállító erőnek egy speciális fajtája, a centrifugális erő. Jó? És ezt megúsztuk, tehát ez automatikusan kijön. Tehát ez, ami itten megjelenik, ez az F szállító egyenlő F centrifugális. Tehát ezt ugye nem szeretem fölírni, mert nagyon veszélyes, meg az ember elrontja, de centrifugális erő, ha relatív dinamikával számolok. De most nem kell, tehát nehogy valaki összekavarja a két dolgot, éppen az a jó a másfél Lagrange-jelenben, hogy nem kell előre okoskodni semmiféle centrifugális erővel meg egyebekkel, az automatikusan kijön, csak a derivást nem szabad elszúrni. Jó? Tehát a derivást kell fegyelmezetten relatív dinamikát használok. Jó? Na, ezt meg tudja valaki. Ez az M-szer, G-szer, R-szer, színusz, fi, ez megint ugye a... mi ez? Ez lesz a nehézségi erőnek a nyomatéka az O-pontra. Ugye R a távolság, R-szer, színusz, fi az erőkar. De az ember érzi, hogy itt van a tetászor, epsilon, meg itt van az M-szer, de ez micsoda? Ez micsoda? Mi volt nekünk olyan erőnk relatív dinamikában, amiben kettes volt? A Coriolis erő volt. Na most, ami ide le van írva, az a Coriolis erőnek a nyomatéka az O-pontra. Hát ezt aztán végleg senki nem tudta volna kitalálni. Ugye ez a kétszer omega kereszt V relatív. Itt van az omega, itt van a V relatív. Ugye ez a relatív sebesség, ez a szállító sebesség. Ezeket nem is írtam ide. Tehát ez lenne akkor a V szállító, ez az R pont lenne a V relatív. Ez lenne a kétszer omega kereszt V relatív, annál a Coriolis gyorsulás, meg van szomorozva a tömeggel, akkor lesz már Coriolis erő, és még a nyomatéka is ki van számítva, mert a Coriolis erő az merőleges lesz erre a keresztszorzatnél, és annak a nyomatéka. Tehát ez a Coriolis erő nyomatéka a nagy O pontra, jó? Hogyha ezt itt nagy O-val jelölöm. De ez megint, zárójelbe teszem, ez csak akkor kell, hogy ha valaki relatív dinamikával akarja csinálni. De hát nem ajánljuk, és nem is gyakoroltuk, nem vittük túlzásba ezeknek a relatív dinamikai fogalmaknak a gyakorlását dinamikával, mert tudtuk, hogy rezgéstanban, ha valaki megtanulja másfél Lagrange-jelenetet, és tud deriválni, és matekból ezt rendesen megtanulta, akkor nem fogja elhibázni, jó? Na, aztán készültem most még egy kis numerikus szimulációval is, hogy ez az egész hogy néz ki akkor, hogyha számítógéppel próbáljuk megoldani az egyenleteket, de hát erre most már nem marad idő, majd meggondolom, hogy a jövő óra elején akkor még hogy kell ezt például egy MATLAB kódba vagy elvekbe bevinni, és hogy lehet ezeket a nem lineáris differenciál egyenleteket átírni négydimenziós elsőrendű rendszerre, és úgy megoldani szépen az egyenleteket, majd összevetjük, hogy mit ad a kísérlettel a számítás. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet!